Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Brüsszel bünteti Magyarországot a határok védelme miatt, miközben egyre több EU tagállam és Donald Trump amerikai elnök is védik országai külső határait, közölt a belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MT-vel. Rétvári Bence az uniós bel- és igazságügyi tanács nem hivatalos varsói ülésén vett részt. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke támadja Magyarországot és hazudik, azt állítja, hogy elszigetelődtünk, izolálódtunk, mert nemet mondtunk a bevándorlásra, a migrációs paktumra, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Menczel Tamás rámutatott, Donald Trump amerikai elnök pontosan azt csinálja, amit mi nem elszigetelődtünk, hanem éppen ellenkezőleg mi járunk a történelem főutcáján, tette hozzá. Jó reggelt, Németország, Isten hozott a klubban, írta az ex-közösségi médián Orbán Viktor miniszterelnök, arra reagálva, hogy a német szövetségi parlament alsóháza elfogadta a bevándorlási szabályok szigorításáról szóló határozatot. Az Infostart honlapja megjegyzi, hasonló szigorítások miatt Magyarországot az Európai Unió elítélte. A német előterjesztés szövegében az áll, hogy gyakorlati beutazási tilalmat vezetnek be olyan személyek számára, akik nem rendelkeznek érvényes beutazási okmányokkal, és nem esnek az Európai Unió szabad mozgás hatálya alá. A beadvány a végrehajtható döntés alapján kiutazásra kötelezett személyek őrizetbevételéről, valamint a német szövetségi rendőrség szerepének növeléséről is rendelkezik, ami a migránsok visszaszállítását illeti. A film egyszerre művészet és ipar is. A művészet szabad, de a filmipar fejlesztéséhez már szükség van az államra. Ezt mondta Orbán Viktor Fóton, a Nemzeti Filmintézet új stúdiókomplexumának megnyitóján. A miniszterelnök hangsúlyozta, a magyaroknak vérükben van a filmgyártás, az első néma filmek megjelenésekor és Hollywood születésénél is ott voltak. Meggyőződése szerint a kommunizmus alatt született filmek is jelentősen hozzájárultak az akkori rezsim bukásához, ez a sodró lendület ugyanakkor megtört a rendszerváltozás után. 42 milliárd forintból világszínvonalú filmstúdió épült, 10.000 négyzetméternyi forgatási helyszínt adtak át. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2024 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakét, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal bővült, véget ért a technikai recesszió, emelte ki jelentésében a KSH. 2024-ben a gazdaság teljesítménye 0,6%-kal meghaladta az előző évit. Hazánk az eddig megjelent adatok alapján az Európai Unió középmezőnyéhez tartozik, hívta fel a figyelmet reagálásában a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton véleménye szerint a magyar gazdaság fordulóponthoz érkezett, a belgazdaság helyreállt, a foglalkoztatottak száma továbbra is rekordmagas, 4.700.000-en dolgoznak, miközben az inaktívak száma rekordalacsony. Magyarország kormánya az elmúlt években számos intézkedést tett az élelmiszerpazarlás csökkentése érdekében, hangsúlyozta a szakállamtitkár a 2024. évi Európai Hulladékcsökkentési Hét záró rendezvényén. Rajsz Anikó példaként említette, hogy megkezdődött a konyhai és étkezdei biológiailag lebomló hulladékok elkülönített gyűjtése, amely lehetőséget teremt ezek hasznosítására a komposztáló telepeken és a biogáz üzemekben. Kiemelten támogatják az élelmiszerbankok működését, amelyek a még fogyasztható élelmiszereket a rászorulókhoz juttatják el. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen feloszlik majd a köd, illetve rétegfelhőzet. Csapadék napközben nem valószínű, legfeljebb keleten fordulhat elő gyenge eső, sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és plusz 2 fok között, délutára aztán 11-12 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görög-katolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Találkozás. Ebben az egy szóban is elfér fél óránk tartalma, sőt, találkozások sorozatának gyümölcseit hozzuk ma hallgatóink elé, ezen a különleges napon, amikor liturgikus naptárunk szerint együtt ünneplünk három szent főpapot, Nagy Szent Bazilt, Nazianzi Szent Gergelyt és Aranyszájú Szent Jánost. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Dr. Keresztes Szilárd kiérdemesült görögkatolikus püspök az idén ünnepli pappá szentelésének 70. püspökké szentelésének 50. évfordulóját. Mint fiatal tanulmány végzett papnövendéket 1955. augusztus 7-én szentelte pappá Dudás Miklós püspök Nyíregyházán. Püspökké szentelése is a nyíregyházi görögkatolikus templomban volt 1975. február 8-án. Dr. Keresztes Szilárd 1975 és 1988 között segédpüspökként, majd 20 éven át 2008-ig Hajdúdorogi megyéspüspökként és miskolci apostoli kormányzóként szolgálta a görögkatolikus egyházat. Idén tölti be 93. életévét. Mi egy tőle kapott lelki ajándék felidézésével köszöntjük. 2012-ben a Hajdúdorogi Egyházmegye centenáriumi római zarándoklata alkalmával a falakon kívüli Szent Pál Bazilikában mondott homiliájából hallgatjuk meg a befejező gondolatot, és kérjük életére Isten bőséges áldását.
Ő Krisztus az egyetlen teher, amit a vállunkra vehetünk. Ezt hordozzuk híveink sorsában, történelmünk hányatottságaiban, ezt viseljük imádságban és papi szolgálatban. Ezt hordozzuk most is, amikor a katolikus egyház központjába látogatunk, zarándokolunk, hogy hálát adjunk Istennek. Igen, megállhatunk a keresztet hordozó Krisztus előtt, és alázatosan elmondhatjuk, mi sem dobtuk el ezt a keresztet, sem a szenvedés Krisztusi keresztjének a terhét, sem a katolikus egyház egységének Szentlélektől ihletett terhét. Mi mindent vállaltunk ezért a teherért. Krisztus a mi terhünk, de ő az egyetlen teherhordozó. Ő visel a vállán most is bennünket. Ő segít, hogy a mai nehézségeinket is áthidaljuk, hogy a mai teher alatt se rodjunk össze, hanem bízzunk abban, hogy aki terhet rakott a vállunkra, az maga segít azt velünk együtt cipelni. Viseljétek egymás terhét, így teljesítitek Krisztus törvényét. Ha ezt a mondatot olvasom, nem tudom személyes meghatódottság nélkül értelmezni azt, mert ez az egyház elviselt, hordozott engem, mint papját, mint püspökét. Vállalta a nehézségeket, amelyeket én okoztam, elnézte a hibákat, bátorított a szolgálatban, megerősített a gyengeségben. Nem tudtam volna egyedül viselni ezt a terhet, ha nem érzem magam mögött paptestvéreim és híveim teherhordó erős vállát. És főleg Krisztusnak keresztet hordozó bátorságát. De mindnyájan így állunk most az Isten előtt. Elhoztuk mindnyájan a magunk, a családunk, az egyházközségünk, az egyházunk terhét, és azt akarjuk, hogy az Krisztus keresztétől legyen áldott, Krisztus vállától legyen könnyebb, hogy ha majd letehetjük ezt a terhet, akkor elhiggyük Krisztus igazát, amit ő öröktől fogva tudott, az én igám édes, az én terhem könnyű. Amen.
Áldott legyen az Úr neve mostantól mindörökké. Áldott legyen az Úr neve mostantól mindörökké. Áldott legyen az Úr neve mostantól mindörökké.
Február a farsangolás ideje. Vízkeresztől a nagybőjt kezdetéig tart. Egymásba érnek a bálok, a tarka mulatságok. Nyíregyházán évtizedek óta a bújtosi szabadidő csarnokban, újabb nevén Kontinentál arénában rendezik meg a görög katolikusok nagy farsangi bálját. Az első években az ország számos helyéről több ezren érkeztek a szórakozni vágyók fiatalok, épp úgy, mint idősebbek, egyházi közösségek. A bált, a reggelig tartó vigadozást mindig a főpásztor nyitotta meg. Kereszte Szilárd püspök atya soha nem egyedül ment fel a színpadra köszöntőjét elmondani. Mindig vitt magával egy gyereket is. Így történt ez 2007 farsangi bálján is. Hallgassák szeretettel.
Szeretettel köszöntöm a 2007. esztendei farsangi bál minden résztvevőjét. Ez már a 15. bál, és ebben a teremben is több mint tizedik. Bizony szép dolog, hogy minden évben ennyien összejövünk. Hoztam magammal, mentségemre, két szép hölgyet, engedjék meg, hogy bemutassam. Lipcsák Ágika, aki szeptemberben volt 5 éves, és Lipcsák Juditka, aki márciusban lesz 4 éves. Lipcsák Tamás atyának és Iláncsi pap Zsófiának a második és a harmadik gyermeke. Tessék megnézni, a legszebb báli ruhájukat öltötték magukra, hogy én is szebb legyek tőlük. Hát, most Juditkáról szeretnék beszélni. Történt egyszer, valamikor szeptember elején, hogy úgy a kora esti órákba indultam volna, hogy gépkocsival Budapestre menjek. A sok gyerek ott játszott a kapuhajban, és mikor meglátták, hogy készülődök a kocsinál, akkor Zolika, a bátyuk, 6 éves, elkezdett kiabálni: vigyázzatok, püspök atya megy el, mindenki álljon a fal mellé. Nagyban elkezdtek a gyerekek rendezkedni, de Juditka nem volt ott, az udvar másik végében hallotta a riadót, és elindult ő is, hogy a nagy eseményről le ne maradjon. De amikor odaért volna, az udvar végén megbotlott a fűbetonba, és kegyetlenül hasra csapta magát. Odaverte a kis arcát a kőhöz, sírt, üvöltött, vigasztalhatatlan volt. Zolika odament hozzá, próbálta vigasztalni, felemelni, de ő nem engedett magához nyúlni, még a két karját is szétcsapta a földön, mintha azt akarná mondani, hogy ti engem innen csak a temetőbe visztek. Bizony, halálos nagy szenvedésben volt. Oda jött az édesapja, felemelte, ölelgette, de Judit csak sírt, bőgött egy végtibe. Akkor én oda mentem hozzá, és a hátam mögött csendesen megkérdeztem: mit gondolsz, Juditka? Egy kis csokoládé meggyógyítana téged? Hát abban a pillanatban elhallgatott. Megszólalni nem tudott a nagy zihálástól, nagy bánatos szemmel rám nézett, és csak intett. Aztán lemászott az apja öléből, fogta a kezemet, szipogva jött a lépcsőházhoz, ahol mindig van valami ajándékos aragból visszamaradt, megkapta a nápolyi szeletet, és szaladt az apjához vigyorogva: apa, csokoládé, csokoládé. Így volt, Juditka? Akkor most is kapsz egy csokoládét, hogy eljöttél velem. Ágika is kap egyet, de ő csak kisebbet, mert nem esett hasra. Hát tetszik látni, milyen egyszerű? Így lehet gyerekeket csodásan gyógyítani. De hát, ilyenek a gyerekek. Ha valaki ajándékot kap, akkor a gyerek mindenkinél jobban örül neki. Az ajándéknak mindenki örül, de a gyerek életében valami ajándék az egészen különleges dolog. Lám még arra is jó, hogy az arcra csapott fájdalmát elfelejtse. De hát tudjuk jól, a gyerekek a felnőttek jóságából, a felnőttek ajándékaiból élnek. Nekik minden ajándék, egy simogatás, a napi étel, a napi játék, az nekik mind ajándék. És a gyerek olyan, akinek mindenki szeret ajándékot adni. Még én is. Bizony a gyerek kicsiholja belőlünk, hogy ajándékot adjunk, és a gyerek nagyon hálás érte. Egy szép mosoly, egy puszi, egy köszönöm, vagy egy jó bemondás. Mennyi mindent kárpótol egy gyerek részéről. Nagyon nagy dolog, hogy a gyerekek elfogadják, elvárják az ajándékot, és hálásak érte. Na de hát, itt nem csak két gyerekről, hanem két hölgyről van szó. Bizony, a nők mindig elvárják az ajándékot, különösen érzékenyek rá, nem csak arra, ha ajándékot kapnak, de arra is, ha nem kapnak, amikor illenék. Hát igen, ezt tudni kell mindenkinek, aki lányokkal, asszonyokkal van körülvéve. Ez hozzátartozik az életnek a leckéjéhez. Az a szeretet, az az érzékenység, ami a lányokat és asszonyokat jellemzi, ebben is megnyilvánul. Az ő érzékeny, sok minden szépre, nemesre fogékony lelkük teszi őket képessé arra, hogy igazán tudjanak ajándékot adni és ajándékot elfogadni. Nagy lecke ez nekünk férfiaknak, akik sokszor mellékesnek tekintjük az ajándékot, lebecsüljük a kicsinyes emberi érzelmeket, pedig hát minden nő úgy vágyik az ajándékra, mint ahogy Judit örült annak 4 hónappal ezelőtt. De miért beszélek én csak a nőkről? Hát ilyenek vagyunk mi emberek. Egy kis ajándékkal olyan könnyű elhallgattatni a nyafogásunkat, a panaszainkat. Ha őszinte ez az ajándék, ha igaz szívből fakad, akkor sok mindent elfelejtett. Ez az ember ajándékozó képességének a nagy ajándéka, hogy az életnek a nehézségeit, a szenvedéseit sikerül egy-egy jó ajándékkal áthidalni. És boldog az az ember, aki a sok jó szívvel kapott ajándékból tanulja meg, hogyan kell ajándékot adni, hogyan kell a másik számára teljesen ajándékká válni. Testvérek, itt vagyunk megint több ezren. Azért jöttünk, hogy boldogok legyünk, hogy ünnepeljünk. Hát éljen Juditka, és éljen Ágika. Éljenek a gyerekek, akik megtanítanak minket ajándékokat adni. Legyen boldog az az ember, aki ajándékoz. Mert áldott az Isten, aki önmagát ajándékozta nekünk, és aki minket egymásnak ajándékozott. Ma ajándékeste van. Örülünk egymásnak, a gyerekeknek, a vidám fiataloknak, a békésen nézdelődő öregeknek. Áldott az Isten, aki adott örömöt, vigasságot, legyen áldott ez a farsangi bál. Jó szórakozást!
Mindenki táncol. Mindenütt évek és hónapok óta táncol a világ. Minél többen halnak meg, annál több a tánc. Hullámzó háborúk, hullámzó bálok. Igazán sok ma ez a lárma. A komoly emberek rég lefeküdtek. A szerzetesek Henriknek, a Szent Királynak imáit mondják. És én a ma másik királyra gondolok. Dávid királyra, ki a Frigyráda előtt táncolt. Mert bár sok szent ember nem szereti a táncot, sok szent volt, ki mámoros táncra perdült, oly boldoggá tette őket az élet. Nagy Szent Teréz a kasztanyettjeivel, keresztes Szent János a gyermek Jézussal karjában, és Szent Ferenc a pápa előtt táncolt. Ha boldogok lennénk veled, Uram, nem tudnánk ellenállni a kényszernek, stáncolnánk a világgal, és eljutnánk oda, hogy eltaláljuk, mi tetszik neked. Melyik táncot járjuk gondviselésed léptéhez simulva? Mert gondolom, talán már eleged van azokból, kik őrmesterként szolgálnak, úgy elemeznek, mint professzorok, úgy nyernének meg, mint egy nagy sportversenyt, s úgy szeretnek, mint öreg házasok. Egy szép napon kedved támadt valami másra, s kigondoltad Szent Ferencedet, hogy legyen ő a te komédiásod. Rajtunk a sor. Gondolj ki minket mostan, hogy életünk vidám táncát veled járjuk. Hogy jó táncosaid lehessünk, nem szükséges firtatni, hogy hová vezetsz. Átengedni a vezetést, figyelmesen és könnyedén, és legfőképpen semmi merevség. Nem kérni tőled magyarázatot lépteid meglepő fordulatáról. Élő s ügyes árnyékoddá kell válni zenekarod lüktető ütemét átvéve. Ne akarjunk mindenáron haladni. Engedelmesen forogjunk, lépjünk hátra, tudjunk megállni, siklani lépés helyett. Mindez a mozgás még groteszk lehetne. A zene által lesz harmóniává. Hányszor feledjük szellemet szép zenéjét, s életünk torna gyakorlattá válik. Elfelejtjük. Táncá lehetne karjaidban, hogy szent akaratot fantáziával teljes, hogy az egyhangúság és az unalom csak azon lelkek sajátja, kik petrezselymet árulgatva ülnek szerelmed vidám, forgatagos báján. Uram, jöjj, kérj fel minket! Készek vagyunk neked táncolni ezt a sétát, ezt az elszámolást, a készülő ebédet, a virrasztást, ahol oly álmosak leszünk. Készek vagyunk eltáncolni a munkatáncát, a hőségét, majd később a fagyit. Ha egyik-másik dallamod mollban van írva, nem mondjuk majd, hogy szomorúnak tűnnek. Ha más dalodtól kisi lihegnünk kell, nem mondjuk majd, hogy végképp kifulladtunk. Ha lőtösődnek majd az emberek, kacagba tűrjük, hisz tudjuk jól, tánc közben ez előfordul. Uram, taníts meg minket végre arra, hogy életünk örök regényében, mely te közötted és közöttünk zajlik, az engedelmesség ebája mit jelent. Sejtesd meg velünk terved harmóniáját, melyben általad engedélyezetten különös hangzatok vegyülnek, akaratod komoly, szép dallamába. Uram, jöjj, kérj fel minket!
Február 2-ával a karácsonyi ünnepkör véget ér. Ezen a napon emlékezünk arra az eseményre, hogy Jézust születése után a 40. napon a zsidó hagyományt követve bemutatták a templomban, ahol az öreg Simeon próféta világosságnak magasztalta, felismerve benne az üdvözítőt, várakozásának beteljesülését. Az ünnepet három névvel is illetjük. Urunk bemutatása, gyertyaszentelő boldogasszony, s ahogy a keleti egyház szóhasználatában szerepel, a találkozás ünnepe. Ez utóbbira helyezi a hangsúlyt most következő elmélkedésében dr. Vince Krisztián, görögkatolikus áldozópap, teológiai tanár.
Krisztusban, kedves testvérek! Február 2-a az Úr Jézus találkozása az Aksimeonnal. Mária a szülés után 40 nappal Jézus fiát elviszi a templomba, mint elsőszülöttet Istennek szenteli, és bemutatják az előírt áldozatot Józseffel. Az ünnepi énekeinknek, a sztíráknak van egy gyakran előforduló motívuma. Simeon egyfolytában úgy jelenik meg, mint az öreg, az ag, aki a halálra készül, akinek földi élete hamarosan lezárul. Ugyanakkor vele szemben ott van Jézus, aki a végtelen, aki korára nézve a végtelen öreg, hiszen már ő adta a sínai hegyen a kőtáblákat, ő volt az, aki mindeneket megteremtett. A visszatérő motívum tehát az, hogy az emberi idő találkozik az istenivel, az emberi történelem folyásába belemerül az isteni végtelenség, az ember darabos időtapasztalatát megérinti az isteni örökké valóság. Emberi létünkben egyfolytában az idővel kell küszködnünk, és az idő múlása nekünk legtöbbször terhet jelent. A beteg ember türelmetlen, azért nehezedik rá az órák, napok súlya, mert vágyja az egészséget, de az csak bizonyos idő elteltével érkezik majd meg. A fiatalokat de sokszor jellemzi a türelmetlenség, hiszen van a szívüknek a vágya, aminek beteljesedését azonnal akarják. Az idő terhes nekünk, amikor sokat kell fáradoznunk. Az idő múlása gyötör bennünket, amikor például nagyon nehéz fizikai, szellemi munkát végzünk. Aztán az idő egyenesen megkínoz, amikor a remélt események és történések nem valósulnak meg. Amíg felnőtt emberek leszünk, sokszor hibázunk, s nem véletlen, hogy az idősebbek a tapasztaltabbak és a bölcsebbek. Konfúciusz kínai filozófus szerint 30 évesen tudunk megállni biztosan a lábunkon. Ha 50 évesek leszünk, akkor végre felfedezzük, hogy mi a mennyei kötelességünk. Ha pedig majd elérjük a 70 évet, akkor leszünk képesek úgy követni a szívünk vágyát, hogy nem lépjük át a határokat. Konfúciusz szerint tehát életünknek csak a derekán kezdünk el helyesen cselekedni, helyesen gondolkodni és ítélni, nagyon sok idő kell tehát ahhoz, hogy az ember megérjen. Az idővel birkózunk továbbá akkor is, amikor siettetünk valamit, amikor kapkodunk, amikor azonnali gyors sikert akarunk magunknak. Nikos Kazantzakis, szorbász a görög könyvében van leírva, hogy a főhős rátalál az egyik fán egy lepkebábra. Repedezik a burok, kibontakozni készül a pillangó. A szemlélő azonban türelmetlen, s elkezdi saját leheletével melegíteni a születendő pillangót, sietteti a kitörést. A hirtelen melegségtől a lepke áttöri a burkot, de a szárnyai ráncosak, erőtlenségtől remeg a teste, koraszülött tehetetlenségében el is pusztul azonnal. A történetnek az a tanulsága, hogy az ember hiába is szeretné, bizonyos dolgokat nem lehet azonnal elérni, nem lehet siettetni a növekedést, a kibontakozást, mindennek megvan a természetben rögzített időbelisége. Az idő talán azért válik kínzóeszközünké, mert mindig vágyunk valami másra, valami újra, a jelennek az elégtelensége, a mostnak, a pillanatnak a szűkmarkusága terel bennünket az eljövendő felé. Az időnek van még aztán egy másik, szintén kellemetlen tulajdonsága. Vannak események, amelyek ritmikusak, ciklikusak, egyfolytában egymásra következnek egy meghatározott rend szerint. Este után reggel jön, tavasz után következik a nyár, szilveszterre új év jön, s ezek a sorozatok állandóan karöltve kísérik egymást. Kiábrándult, pesszimista emberek azt vélik, hogy a világ mindösszesen ennyiből áll. Semmi új a nap alatt, csak a cél nélküli események szüntelen körforgásából áll a világ. Minden ember él és meghal, minden korszaknak ugyanazok a problémái, talán minden emberi nemzedék ugyanazokat a fáradtságos lépéseket teszi meg, egy helyben topogva. Az Aksimeon magatartása, amikor találkozik a 40 napos templomban Istennek felajánlott Jézussal, méltóság teljességet, nyugalmat és boldogságot tükröz. Egy olyan idős embert látunk benne, akinek megszűnik az idővel való küzdelme, akinek számára az idő múlása már nem okoz semmiféle feszültséget, aki békésen kéri az életből való elbocsáttatását, azért, hogy beléphessen a vég nélküli örök életbe. Ebben az ünnepi találkozásban az a nagyszerű, hogy az ember kinkeserves idő tapasztalatába beleolvad az isteni létnek az időtlensége és örök jelene. Simeon találkozik az üdvözítővel. Élete azért zárul boldog nyugalomban, mert a pusztán emberi időt felemeli magához az isteni időtlenség. Már az ószövetségi ember is tudta, hogy Isten az idő felett áll, hogy létét az örök most jellemzi, hogy abban nincs meg a múlt jelen jövő feszültsége és drámája. A te szemedben 1000 év akár a tegnap úgy tűnik tova, így fogalmaz a 90. Zsoltár. Isten léte tehát a teljesség, benne semmi hiányosság nincs, így létében nincs semmiféle időbeli egymásra következés. Az evangéliumok többször állítják, Jézus Krisztus elhozza nekünk Isten országát, ami egyre teljesedik, ami egyre növekedik, amin keresztül az emberi időbe beleágyazódik Isten megszentelő időtlensége. Ennek a csúcsa az lesz, kedves testvérek, amikor Krisztus eljön másodszor, amikor beteljesednek a prófétai ígéretek, amikor új ég és új föld lesz. Izaiás próféta azt írja erről az új időszakról, hogy nem lesz ott néhány napig élő csecsemő, sem pedig öreg, aki nem töltené be napjait. Feledésbe megy majd a hajdani nyomorúság, rejtve lesz az emberek szeme előtt. Ennek a leírásnak a tükrében az új ég, új föld azt jelenti, hogy az embernek nem kell már többé az idő múlásának fájdalmát éreznie, hanem az önfelett örök jelen állapotába kerül be az ember. Nyikolaj Berdyejev, orosz gondolkodó, érdekes kijelentést tesz a pokorról, összehasonlítva azt a mennyországgal. A mennyországról tudjuk, a beteljesült boldogság, az örök jelen állapota, melyben az ember vágyakozó léte válik egészé az Istennek a közvetlen közelében, az ember az isteni örök lét részese lesz. A pokol ezzel szemben Berdyejev szerint a rossz végtelenség, az időből való kilépésnek a képtelensége. Itt tehát nincs meg az örökké valóba való átfordulás, hanem megmarad az időnek a kínzó súlya, ami nem szabadulhat meg a múlttól, ami egyfolytában elégedetlen a jelennel, és ami hiába is várna a jobb jövőt. János evangéliumában azt olvassuk, hogy aki Isten fiában hisz, az már birtokolja az örök életet, és nem esik ítélet alá, hanem átmegy a halálból az életre. Ennek a kijelentésnek a tartalma nem csak a jövőre vonatkozik, hanem azt is jelenti, hogy a hit döntése által az emberi élet minőségi változáson megy át. Az örök élet alatt a beteljesedést értjük. Az örök élet nem azt jelenti, hogy van egy meghosszabbított idő, egy végtelen időmúlás, hanem azt, hogy az ember Isten tökéletes létéből részesedik, az örök élet tehát egy minőségi fogalom. A hívő ember hitbeli tapasztalata, az Ag Simeon nyugalma arról szól, hogy képesek vagyunk már a földi életünk jelenében is előízét venni az Isten által adott határtalan boldogságnak. Az Ag Simeon élete egy beteljesedett emberi élet. Földi életéből elégedetten, nyugodtan, békésen köszön el az Ag, mert tudja, Jézus Krisztus azért jelenik meg a földön, hogy az embereket az idő terhétől is megváltsa. Minden emberi életnek megvan a lehetősége, hogy az isteni öröklét végtelen szeretetébe torkoljon bele.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Adásunkban folytatjuk a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei önkormányzat évértékelőjéről készült összeállításunkat. Az eseményen a 2024-es év kapcsán Banné dr. Gál Boglárka, a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke a vármegye legfontosabb eseményeit, fejlesztéseit ismertette. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk az adás szerkesztője Grunda János nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
A Magyar Mártai Szeretetszolgálat Tokaji Kistérségi Támogató Szolgálata mellett további 4 településen 6 egészségügyi és szociális alapszolgáltatást fejlesztettünk. Tavaly év végéig a támogatottak 13,5 milliárd forinttal számoltak el, ez a szám 2025-ben terveink szerint az 50 milliárd forintot is el fogja érni. És még mindig maradjunk az eredményeknél, ugyanis 9 településen befejeződtek a belterületi útfelújítások, közel 17 kilométer hosszan, miközben a közút kezelésében a lévő 4 és 5 személyi utak felújítási terve is jó részt elkészültek, ebben az évben pedig már megkezdődhet a kivitelezés, ami szerte a vármegyében több mint 83 kilométer útfelújítás jelent, közel 9,5 milliárd forint értékben. Korábban említettem, hogy aki tud és akar, annak munkát tud adni vármegyénk. Ebben van egy nagy segítségünkre a foglalkoztatási paktum, melyet konzorciumban a kormányhivatallal, valamint a vármegyénk fejlesztési ügynökségével végzünk. Célunk a vármegye gazdasági és foglalkoztatás fejlesztése, a helyi foglalkoztatás bővítése, a befektetés ösztönzés és a gazdaság élénkítés, amely hozzájárul a vármegye népességének megtartásához. A célok megvalósítását a széleskörű vármegyei szakmai partnerség segíti, a foglalkoztatási gazdaságfejlesztési fórum a maga 18 szakmai tagszervezetével, valamint a fórum irányító csoportja. Önkormányzatunk 2023-ban elkészült a projektfejlesztéssel, és a tavalyi év végén a projekt megvalósítás időszakába léptünk, ezzel együtt a monitoring tevékenység ellátását is megkezdtük. Időközben a helyi paktumoknak és partnereinknek, valamint sok más gazdasági szereplő összehangolt tevékenységének köszönhetően Borsodabolcs-Zemplén vármegye Magyarország egyik gazdasági motorja lett, tényleg arra az útra léptünk, amit miniszter úr is kijelölt számunkra. 2023-ban az egy lakosra jutó termelési érték országos átlaga 5,7 millió forint volt, ez Borsodabolcs-Zemplén vármegyében 7,3 millió forint, amivel a 19 vármegye közül a 7. helyen állunk. Szeretnénk a fejlődés ütemét fenntartani, és ezzel együtt további erősíteni a vármegye gazdaságát, ezért az új paktumban is ambiciózus vállalásokat tettünk. Vállaltuk, hogy legalább 3500 fő munkanélkülit, és több mint 400 fő inaktív szemét bevonunk a programba, illetve hogy a program végére elérjük, hogy legalább 2200 fő dolgozzon azok közül, akik még most munkanélkül vannak. Konzorciumi partnerünk, a kormányhivatal ebben a küldetésben azt vállalta, hogy a munkáltatóknak különböző bértámogatási konstrukciókat kínál, míg az álláskeresőknek foglalkoztatást segítő szolgáltatásokat nyújt. Másik konzorciumi partnerünk, a vármegyei fejlesztési ügynökségünk pedig többek között azt vállalta, hogy ösztönzi a tudatos helyi termékfogyasztást és vásárlást, valamint helyi vásárokat szervez, ezzel együtt továbbfejleszti partnerhálózatát. Tavaly decemberben pedig a TOP plusz források felhasználása, azt gondolom, ezt nyugodtan kijelenthetem, egy új szintet lépett, együttműködési megállapodást kötöttünk Miskolccal, és hogy mi is van emögött. Ez hozzátartozik, hogy ma már önmagában éles határokkal rendelkező megyei jogú város nincs. Létezik viszont egy agglomerációval rendelkező város, amely meghatározza a vármegye életét, épp úgy, mint a város életét. Ugyanakkor a város Miskolc kétségtelenül térségszervező szerepet is ellátó település, és kétségtelen az is, hogy a vármegye lakosságának 24%-a Miskolcon él. Ebben a szerepében nélkülözhetetlen az együttműködés a vármegye és Miskolc között, ezért tavaly decemberben együttműködési megállapodást kötöttünk, melyben kiemelten kezeljük a vármegye önkormányzata, mint területi szereplőnek a terület és település fejlesztési operatív program plusz feladatai belül Miskolc 31,3 milliárd forintos fejlesztési forrását. Ezzel is azt kívánjuk elérni, hogy Miskolc és a vármegye képes legyen megtartani lakosságát, és vonzóbbá tegyük a vármegyét és Miskolcot, és ugye tudjuk, polgármester úr, hogy együtt erősebbek vagyunk. Még mindig maradok a TOP plusznál, de most már önkormányzatunk saját projektjeit szeretném bemutatni, ahol a menedzsment, azaz a koordinációs tervezési végrehajtási feladatainkon túl együttmunkát is végzünk, mivel tulajdonképpen megvalósítjuk ezeket a projekteket. Kezdjük a helyi román fejlesztési programunkkal. Ebben megtalálhatók a hátrányos helyzetű csoportoknak szóló közösségi programok, a társadalmi befogadás, a társadalmi kohézió és identitás, a munkaerőpiaci kompetenciák erősítése. erősítése, ahogy megtalálhatók benne az egészségfejlesztési, egészségügyi prevenciós, valamint szociális alapszolgáltatásokhoz és a gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó szemléletformáló programok is. Mindezt a TOP Plusz program keretében 2,5 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból, a Bora 94 vármegyei fejlesztési ügynökségünkkel, valamint a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei szervezetével konzorciumban valósítjuk meg, így együtt 2027-ig több mint 1900 programot terveztünk, amivel több mint 50 ezer hátrányos helyzetben lévő embernek tudunk majd segíteni. 2024-ben 197 programot már megvalósítottunk, ami 7287 fő elérését eredményezte. Területfejlesztési céljaink között a nemzeti és vármegyei identitás tudat megtartása és erősítése is mit jelentős szerepet kapott ebben a programunkban. Ennek keretében színházi előadások, családi napok, tematikus kirándulások, hagyományőrző események, rajz és makett versenyek, interaktív mesepedagógiai programok is szerepelnek, ahogy kínálunk ismeretterjesztő és szemléletformáló programokat, ezen belül pályaorientációs, pénzügyi tudatosságot fejlesztő és környezetvédelemmel kapcsolatos épp úgy, mint egészségmegőrző prevenciós előadásokat, valamint tájékoztató kampányokat, vagy épp a szociális készségeket fejlesztő foglalkozásokat is. Továbbra is hangsúlyosak a családoknak és a szépkorúaknak szóló programjaink, mint az egyensúlyban az anyaként és az aktív időskort népszerűsítő események. Most pedig a Vármegyeháza épületének energetikai korszerűsítéséről fogok beszélni, amelyre 2,5 milliárd forintot határoltunk le. Ez egy olyan saját projektünk, amire már most méltán büszkék lehetünk. Ehhez kapcsolódik a Vármegye önkormányzat tulajdonában lévő további két ingatlan belső felújítása, átalakítása és közösségi funkciókkal való ellátása. Mert, mint arra majd külön is kitérek, a Vármegye közösségének és identitásának erősítése mellett saját közösségünk építésével és erősítésével is foglalkozunk, már csak a hitelességünk kedvéért is. Visszatérve a Vármegyeháza felújításához, közvetlen célunk az épület energiahatékonyabb üzemeltetése, ezzel pedig a költségmegtakarítás elérése. A műszaki tervdokumentáció saját teljesítésben elkészült, valamint kiírtuk a kivitelezés közbeszerzési eljárásait is. A kivitelezés tervezett kezdete 2025 első negyedév, vagyis mi tulajdonképpen az évértékelő után összepakolunk és átköltözünk a szomszédba. Jó kapcsolatunkat is mutatja, hogy vendégül látnak bennünket, ugye Főispán úr. Köszönöm itt is most még egyszer. Újra visszatérve a Vármegyeháza felújítására, a projekt nagyságáról engedjenek meg pár adatot. A klasszicista stílusú műemléki épület felújítandó része 4377 négyzetméter alapterületű. A rekonstrukciós munka során a szakemberek felújítják a Vármegyeháza 4200 négyzetméteres homlokzatát, az épület 670 négyzetméteres mészkő alaplábazati burkolatát és 15000 négyzetméternyi falfelületet, valamint lecserélik, illetve felújítják a Vármegyeháza 224 külső nyílászáróját, 12 értékes ajtót és ablakot pedig restaurátor újít föl. Maradva még mindig az úgynevezett saját projektjeinknél, ám egy egészen más oldalát megvilágítva szeretnék beszélni önként vállalt feladatainkról, hiszen ezekből is volt bőséggel a tavalyi évben is. Amikor is több olyan ügy mellé odaálltunk, amelynél úgy éreztem, hogy emberi kötelességünk azt támogatni. Tavaly vendégül láttuk az ország toxikológusát, dr. Zahér Gábor főorvos urat, aki rendhagyó program keretén belül segítségünkkel több mint 600 fiatalnak tartott preventív előadást egyazon időben, élőben és online. Ez azonban csak egy szelete annak az átfogó programnak, amelyben 2,5 millió forintot fordítottunk arra, hogy fiataljaink tudatos emberré válva nemet mondjanak a kábító hatású szerekre, mert a fiatalok jelentik számunkra a jövőt. Ebben partnerünk egy másik területen, Galamb Alex pékcukrász, akivel szintén remek kapcsolatot ápolunk. Tavaly is több közös karitatív programot szerveztünk, az, amit Alex képvisel, tökéletesen összecseng a mi céljainkkal és értékeinkkel. és így közösen sok száz gyermek számára tudtunk segítséget nyújtani. A jövő mellett azonban a jelen ütőerén is ott tartjuk az ujjunkat. Aktív Időskor Központunk tökéletes példája annak, hogy lehet és meg lehet élni a jelent. Itt ebben a körben is szeretném kiemelni és megköszönni az önkéntesek munkáját. Nélkülük a központ nem lehetne olyan aktív, mint amilyen aktívek a szépkorúak. És azt gondolom, mindannyiunk szívügye a Vármegyei Önkormányzatánál az értéktár is, amely 2013-ban alakult, az azóta eltelt 11 esztendőben pedig szépen növekszik. Benne több mint 260 vármegyei értéket tartunk számon, vármegyénkben már 77 települési és 2 tájegységi értéktárbizottság működik. Több rövid filmet készítettünk, amelyek megmutatják azokat a kincseket, amit ez a vidék rejt. Nagy sikere volt az értéktárvetélkedőnknek, amelyen több mint 300 diák vett részt, és még sorolhatnám a programokat, amelynek kiinduló pontja értékeink megóvása és továbbadása, ahogyan alapvető emberi érték számunkra az is, hogy segítjük, együttműködünk a helyiekkel, a helyi közösségekkel. Továbbra is intenzív és értékes kapcsolatot ápolunk a katonassággal, melynek zenekarai már szinte hazajárnak a díszterembe koncertezni, és helyt adtunk a Honvédelmi Minisztérium konferenciájának is. Önkormányzatunk 2023-ban belekóstolt a könyvkiadásba, izgalmas kaland volt, csodás eredményekkel és élményekkel. Megjelent 2 helytörténeti kötetünk, egy gasztronómiai témájú, szintén helyi értékekre fókuszáló kiadványunk, és a Vármegye meséit csokorba szedő Borsodi Madárka. A mesekönyvet tavaly is elvittük óvodákba, iskolákba, idős otthonokba, ahol Zemborszki Eszter hivatalos mesemondó mesélt a szépkorúaknak. A mese varázsa kortalan és önálló életre kell, bárhol hangozzék el. Ezt igazol a Borsodi Madárka egész különleges utat jár be megjelenése óta, gyakorlatilag bejárta a világot, eljutott Amerikába is, ahol az ottani magyar közösség többek között színdarabot is készített belőle. Most pedig rátérnék az egyik legnagyobb önként és a közösség érdekében vállalt feladatunkra, az Edelényi Kastélysziget üzemeltetésére. Önkormányzatunk 2023. június 15-ével kapta meg a nemes és nehéz, de új távlatokat adó feladatot. Az újranyítás fél évében 16 ezeren voltak kíváncsiak a kastélyra. A titok abban rejlik, hogy a család minden tagjának kínáltunk programokat, eseményeket, ezt 2024-ben is tartottuk, hiszen mint tudjuk, jól bevált recepten érdemes változtatni. Tavaly is folytatódott az együttműködésünk a Magyar Nemzeti Múzeummal, és Edelény látta a vendégül az 1100 éve Európában, 20 éve az Európai Unióban elnevezésű országos vándortárlatot. És volt a kastélyban színházi előadás, kertmozi, gyermeknap, adventi programok, komoly zenei koncertek, családi napok, természetvédelmi tematikájú programok, múzeumpedagógiai események, valamint sport és kastélytúrák. Felsorolni is nehéz és sok azt a sok eseményt, amellyel tavaly is vártuk a látogatókat. Több mint 45 féle témában rendeztünk programokat, amit külön kiemelni 514 pár fogadott polgári szertartás keretében örök hűséget egymásnak az Edelényi kastélyban. Végül egészen pontosan 24.257 látogatóval zártuk az évet, azt gondolom ez egy remek szám. A Vármegye, az ország és a világ minden tájáról érkeztek hozzánk látogatók, jártak a kastélyban kínai, Egyesült Államokbeli, holland, svéd, német, francia, román, ukrán, svájci, belga és Egyesült Királyságbeli látogatók, sőt, mi is megmutattuk a kastélyt a hozzánk érkező delegációknak. Az Edelényi kastély szigeten sok külföldi turistát köszönhetünk, mint ahogyan korábban már említettem, és mi is sok külföldi szakmai eseményen vettünk részt, ahogy külföldi delegációkat is fogadtunk. Jártunk Lengyelországban, Belgiumban, Franciaországban, Kínában, Szlovákiában. A lengyel Mikolajkiba vezetett első útunk március elején, ahol a 9. Európai Önkormányzati Kongresszuson vettem részt, és abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy átvehettem a kongresszusi programtanács külön díját önkormányzatunk lakosságbarát fejlesztéseiért és a fiatalokkal folytatott párbeszédért. A tavaly 30 éves helyi és regionális önkormányzatok kongresszusa kapcsán két alkalommal szólított a kötelesség Strasbourgba, ahol Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye mellett nemzetünk érdekeit is képviseltem, és így volt ez Brüsszelben is az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselő csoportjának tematikus szemináriumán. Többször jártam Kassán, hiszen testvérmegyénkkel és főkonzulasszonyal is nagyon jó és igazán élő a kapcsolatunk, ahogy fontos szerepet töltött be életünkben a Kárpátaljai Megyei Tanács is. Ők is szintén testvérmegyénk, akiket tavaly ősszel fogadtunk. Ismét szó volt többek között turizmusról és borászatról. Lehetséges gazdasági kapcsolatokról, a kulturális cserekapcsolatokról tárgyaltunk, és a régiónk közötti együttműködés lehetőségeit vitattuk meg az üzbég, majd a kínai Sandon tartomány delegációjával. Ősszel pedig a 6. Kína közép- és kelet-európai országok helyi vezetőinek találkozóján vettem részt, melyet október közepén rendeztek meg Jantajban. 13 éve tartjuk a kapcsolatot, amelyet meghívásukkal, első kínai utunkkal tovább erősítettünk. A találkozón hazánk és vármegyénk mezőgazdaságáról és szakképzésről tartottam előadást. Nemzetközi kapcsolatainkba illik, de tulajdonképpen hazai kapcsolatunk is. A Vármegye önkormányzata és Kassa megye önkormányzata által 2013-ban létrehozott gazdasági társaságunk, a Via Carpathia EGTC, amely többek között a határon átnyúló pályázatok koordinációját, az ilyen jellegű projektek menedzselését végzi. A Via Carpathia aktív résztvevője azoknak a projekteknek, amelyek hozzájárulnak Kassa megye és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye fejlődéséhez. Az előző 5 évben, és most is betöltöm a Via Carpathia elnöki tisztségét, és a tavalyi évünkből a kis projekt alapot, valamint az aktív idősport központ működését szeretném most kiemelni. Az Interreg Magyarország-Szlovákia program kis projekt alapjának már 2 felhívása is megjelent a Via Carpathia menedzselésében. A jelenlegi fejlesztési időszakban 187 darab projekt minőségi értékelése után jelenleg úgy állunk, hogy van 51 darab támogatott projektünk 1,4 millió euró értékben. Az aktív idősport központot pedig 2022-től működteti Kassán a Via Carpathia EGTC, amely a szépkorúak egészséges, aktív és minőségi életének előmozdítására összpontosít. Ennek párja 2023-tól a Vármegyeházán is működik, és jó példája az együttműködésünknek is. Mindkét helyszínen nagyon sok önkéntes segíti a központ működését, amelyhez a biztos hátteret egy közös interreges pályázat jelentette, mert ahogy az ottani központot a Via Carpathia, a nálunk található a borafejlesztési ügynökségünk üzemelteti. Az a bora, amely tavaly ünnepelte 30. születésnapját, és közel 100 vendég részvételével itt ünnepeltük a díszteremben, a Bora önkormányzatunk 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasága, mely szerződött partnereknek nyújt pályázati szolgáltatásokat, és számos saját megvalósítású projektben tevékenykedik. Eredményei vitathatatlanok a vármegyei területfejlesztésben, akár a benyújtott és nyertes pályázatok számát, akár pedig az ehhez kapcsolódó támogatások összegét nézzük. A cég jelenleg a vármegye településeinek közel 25%-ával dolgozik együtt. Az elmúlt esztendőben a legfontosabb tevékenységüket a Topusz operatív program keretében végezték, és új pályázatokat is benyújtottak. Emellett a Magyar Falu programban nyertes pályázatok megvalósítását is segítik, valamint támogatták a civil szektor működését, úgy a Bethlen Gábor alap, mint a Nemzeti Tehetség Program vagy a Nemzeti Együttműködési Alap keretében. És a nemzetközi pályázatok világában is szép eredményeket értek el. A cég 2024-ben számos nemzetközi projektet adott be a kisprojekt alap felhívásaira, és jelentős forrást igényel az Interreg Central Europe programban nyertes 12 partner részvételével megvalósuló JetForce projektükre. Különösen büszke vagyok a Bora által beadott és nyertes Euroadapt pályázatunkra, amelynek témája az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás fokozása. Ez önkormányzatunk első olyan nemzetközi projektje, amiben mi vagyunk a kedvezményezettek, társult partnerünk pedig a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. Mindenre, vagyis a területfejlesztésben, a vármegye önkormányzatánál és szervezeteinél lévő szakmai tapasztalatra, szolgálatra, a helyi és térségi szereplőkön kívül az állam és intézményei is támaszkodhatnak, ahogy eddig, úgy a jövőben is. A LED falon látható számok, fogalmak is mutatják, hogy milyen sűrű volt az elmúlt esztendő, és azt gondolom, hogy az eddigiekből is érzékelhető volt mindez. Mindez azonban nem sikerülhetett volna, ha nincs mögöttem egy olyan csapat, akit már szinte a második családomnak nevezek. Szerencsés vagyok, mert igazi közösség a miénk, közösek a céljaink, közös az utunk, és ez igaz a munkaidőn túli életre is. Együtt vettünk részt a békemeneten, illetve Kovács Zsolt országgyűlési képviselő úr idegenvezetésével a parlamentben is jártunk, majd közösen emlékeztünk Sátorral Jóújhelyen a Kálváriánál többek között a kassai főkonzulasszonnyal, és a borásoknak köszönhetően csapatépítő programot tartottunk az Edelényi kastélyban, csak hogy néhány közös kép és közösségépítő programokat is mutassuk, illetve említsem. Emellett természetesen tavaly is csapatként figyeltünk a rászorulókra, cipős doboz akciónknak hála sok gyermek szemen csillogott az adventi időszakban, ahogy óvodákba, iskolákba is tudtunk ajándékot vinni. És végül legfőbb célunk, hogy a megkezdett munkát tovább folytassuk, és 2025-ben is az itt élő családokért és a vármegye gazdasági fejlődéséért, valamint közösségeinkért dolgozzunk. Arra kérem Önöket, és arra kérem a vármegye minden lakosát, tartsanak, tartsatok velünk, építsük közösen a jövőt. Köszönöm, köszönjük Magyarország kormányának a támogatását, segítséget, amit az elmúlt években kaphattunk tőlük. Köszönjük Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, köszönjük Navracsics Tibor miniszter úrnak, minisztereknek, országgyűlési képviselőknek, Csöbör Katalinnak, Kis Jánosnak, Rész Gábornak, Demeter Zoltánnak, Hörcsik Rihárnak, Kont Zsófiának, Tálai Andrásnak és Kovács Zsoltnak. És köszönjük Miskolc polgármesterének, Tócántai József úrnak, köszönjük a kormányhivatalnak, a Lakszai Zoltán főispán úrnak, illetve mindenkinek, aki velünk együtt dolgozik a vármegyéért. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben folytattuk a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei önkormányzat évértékelőjéről készített összeállításunkat. További tartalmas időtöltést kívánunk a műsor szerkesztője Grunda János nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük.